Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a nézőket is. Vendégem, mai beszélgető társam Kaderják Péter, az Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Így aztán szerintem nem is nehéz kitalálni, hogy mi lesz a témája a mai beszélgetésnek. Kaderják Pétert ismerem, vagy 30 éve, tehát a műsorban úgy, ahogy a magánéletben is tegeződni fogunk. Ezt mindig elmondom előre. Vendégeink egy részével régi, Nexuson van, másik részével meg lehet, hogy csak itt találkozom először. Pétert már régóta is van, úgyhogy üdvözöllek itt a stúdióban.
Szerbusz, én is téged.
Az első kérdés. Ördögtől való-e az akkumulátor? Mint hogyha életünk megrontója lenne, legalábbis az elmúlt hetek vitái ezt mutatják, miközben a ma használt autókban, mintha akkumulátorok lennének, az elektromos kerékpárokban, mintha akkumulátorok lennének, az elektromos rollerekben, mintha akkumulátorok lennének, a mobiltelefonunkban is, mintha lenne egy picike kis akkumulátor, hogy energiát tároljon és tudjuk használni. Tehát ördögtől való az akkumulátor?
Dehogy ördögtől való. Az életünknek valóban a része. Lényegében villamos energia tároló berendezésről beszélünk, amikor akkumulátorokról esik szó. Általában az energia hordozókat egyébként viszonylag könnyen tudjuk tárolni, a szenet, az olajat ismerjük, földgázt hosszú távra tudunk tárolni. Ugye a villamos energia az egy furcsa energiahordozó, sokkal nehezebb és költségesebb tárolni. Az akkumulátor lényegében az a berendezés, amiben hát legalábbis időlegesen áramot tárolhatunk, és aztán nagyon sokféle módon felhasználhatjuk. Ugye 100 évnél több a históriája a villamos energiatárolásnak és az akkumulátor gyártásnak. Magyarországon is már az 1800-as évek végén volt akkumulátorgyár, és hát ahogyan említetted, hát minden autóban, aki autózik, közlekedik, minden járműben ott van a hagyományos olmos akkumulátor, a laptopjainkban, a mobiltelefonjainkban pedig a modern, nagy teljesítményű lítium-ionos akkumulátor. Ugye ezek a modern akkumulátorok, nagy teljesítményű akkumulátorok azok, amelyeknek a gyártásáról, vagy a gyártása körül ma idehaza zajlanak a viták.
Igen, hát ugye a vitát az indított el, hogy Debrecenben egy nagy akkumulátorgyár készül. Tegyük hozzá, hogy egyébként ma is van akkumulátorgyártás Magyarországon. Ugye Gödön, ahol jól emlékszem, a Samsungnak van egy viszonylag nagy akkumulátorgyára. A Komáromi az szintén dél-koreai, és most kettő akkumulátorgyárat tervezünk, az egyet Iváncsán és Debrecenben, de a debreceni lenne a legnagyobb ezek közül, egy komoly kapacitással, és az indulatok ott kezdtek el forni. Hát, hogy a Debrecen minden lakójára igaz-e, azt én ezt egy kicsit csínyán bánnék, mert 200 ezer lakója van Debrecennek, és azon a bizonyos lakossági fórumon, amiről azóta is felvételek keringenek, nagyjából 800-an vettek részt. Összegyűjtöttem egyébként az állításokat, amit az ellenzéki politikusok fogalmaztak meg, blokkosítottam őket. Az első állítás, nagyon magas az áram igénye, tehát rengeteg áramot igényel az akkumulátorgyártás. Első, és ez veszélyezteti a magyar energiafelhasználást. A második, Debrecen teljes vízfogyasztása veszélybe kerül, és még a vízbázisunkat is elszennyezheti. Ez volt a második állítás. A harmadik, hogy jelentős levegő és talajszennyezésre kell számítani. A negyedik, hogy valójában nem is, hiába jön létre 9000 munkahely, de zömében nem magyarok, hanem majd ázsiaiak dolgoznak itt. És az ötödik, talán ez a legabszurdabb, hogy valójában üzletileg nem is éri meg, tehát nem is hoz majd hasznot. Ez öt állítás. Azt gondolom, hogy menjünk majd végig mind az ötön, de mielőtt ezt megtennénk, először egy globális kitekintést javasolnék, hogy azért eligazodjunk, hogy merre is tart a világ, hogy Magyarország nem itt egy ilyen kis sziget, egy kis oázis ebben az egész probléma halmazban, hanem egy világ gazdasági és egy Európai Unió által is generált, befolyásolt, szabályozott folyamatról van szó. Induljunk ki ebből, hogy az Európai Unió hozott egy döntést. A döntés úgy szól, az Európai Bizottság egészen pontosan, hogy 2035-től, tehát 12 év múlva már csak elektromos személygépkocsikat lehet forgalomba helyezni, értékesíteni. Pontos az információ.
Abszolút pontos az információ. de tulajdonképpen még ettől visszább is léphetünk egyet, mert föl lehet tenni ezt a kérdést, és nyilván a hallgatók föl is fogják tenni, hogy miért hozott ilyen döntést az Európai Unió. Ugye a kiinduló pontja ennek a döntésnek az a probléma, amit klímaváltozásnak hívunk, hiszen a közlekedés, és ezen belül a közúti közlekedés produkálja azoknak a káros kibocsátásoknak a negyedét globálisan, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. A közlekedések szektorban a klímaváltozás elleni harcot, vagy a klímaváltozás elleni fellépésnek a döntő területét a közlekedési szektorunknak a dekarbonizáció jelenti, ez pedig alapvetően a belső égésű motorokról az elektromos közlekedésre való áttérést jelenti. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem túlzunk, hogyha azt mondjuk, hogy ezen a területen, a közlekedés területén ma globálisan egy ipari forradalom zajlik, mégpedig a belső égésű motorokról és a hozzáhasznált olaj és olajtermékek felhasználásáról az átállás az elektromobilitás irányába, olyan járművek irányába, amit nem olaj vagy olajtermékek felhasználásával fognak a jövőben hajtani, hanem megújuló villamosenergia felhasználással. Ez majdnem akkora változás szerintem, mint ami a lovaskocsiról a belső égésű motorokra való átállást jelentette jobb 150 évvel ezelőtt. Most egy hasonló léptékű átállást kell megvalósítani, nem Magyarországon, nem Európában, hanem végső soron globálisan. Tehát ebbe a képbe illeszkedik, amiről beszélünk, óriási tétje van.
És ráadásul ez 12 év, tehát Európában 12 évet adtunk magunknak, hogy az összes európai autógyártó, a Mercedes-től kezdve a Porsche-n át a Renault-ig, mindenki ezt az átállást hajtsa végre. A világ többi országában is van ilyen törekvés, bár nincs ilyen szigorú határidő az én legjobb tudomásom szerint. De ez ugye nem azt jelenti, hogy most akkor a hagyományos, most az autókban lévő akkumulátort kiveszem, és beteszek a helyére egy lítium-ionos akkumulátort, hanem egy jelentős technológiai váltás, lényegében a gépkocsiknak az újratervezése történik meg már ezekben a napokban, és történik meg a következő években. Én olvastam egy adatot, hogy a világ gépjármű személygépkocsi gyártói fejlesztésre és gyártásra a következő 10 esztendőben 1200 milliárd dollárt fordítanak. Elképesztően nagy összeg.
Azért mondom, hogy egy ipari forradalom méretű átállásról van szó. Fokozatos ez az átállás, de ez már nem a jövő, hanem ez napjainkban zajlik. Ugye talán két gondolat, hogy az európai fejleményeket illetően azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy itt nem csak egy, most idézőjelbe teszem a csakot, különösen egy politikusnak, nem csak politikai döntésről van szó, vagy nem csak politikai döntés született arra vonatkozóan, hogy az európai gépjármű ipar álljon át elektromos közlekedésre. A nagy európai gyártók igazgató tanácsai meg stratégiái döntöttek arról, hogy ezt az átállást meg is valósítják. Tehát a politikai és a vállalati szintű döntések is megszülettek annak érdekében, hogy ez az átállás megtörténjen. Ez még erősebbé teszi, azt gondolom, ezt a dolgot, és ez nem véletlen, egy óriási globális verseny zajlik azért, hogy ebben az átállásban mely régiók vagy országok fogják vinni a prémet, ki fogja ezt a jövőbeni technológiát kontrollálni. Ha ma megnézzük a állapotokat, akkor azt látjuk, hogy Kínában helyezték üzembe a ma futó elektromos járművek, gépjárművek, buszok, kamionok 90%-át. Tehát torony magasan Kína vezet ezen a területen. Az Egyesült Államok meg a Tesla révén ugye azokat az innovációkat valósítja meg, amelyek meghatározóak ebben az iparágban. Tehát Egyesült Államok, USA, Európa között öldöklő verseny folyik azért, hogy ez a technológia, ez hol verjen gyökeret. Ebbe a versenybe kezd tényezővé válni Magyarország tulajdonképpen.
Igen, egy kiegészítés ahhoz, amit mondtál, nem is egy, hanem talán mindjárt kettő is. Kína. Ugye sokan kifogásolják is, hogy ez miért egy kínai. A Debrecen ez egy kínai gyár.
Így van.
De miért kínaiakkal próbálunk meg üzletelni? Hát az akkumulátorgyártásban Kína piacvezető, több mint kétharmadát ezeknek a lítium-ionos akkumulátoroknak, sőt majdnem 70%-át Kína gyártja. Az USA érdekes módon ehhez képest bár jelentős lépéseket tett és komoly forrásokat mozgósított az Egyesült Államok is, de a piacnak csak a 10%-át birtokolja. Az Európai Unió is részt akar venni ebben a versenyben, úgy, ahogy mondtad. Utána néztem, a következő években 40 akkumulátorgyár fog épülni az Európai Unió területén. Ezeknek a gyáraknak egy részét már építik, vagy tervezés alatt vannak. Tehát 40 akkumulátorgyár épül, ahogy mondottad, itt óriási verseny van az egyes országok között. És néhány nappal ezelőtt a Bloomberg, ami mégiscsak egy mértékadó gazdasági elemzéséről híres portál, a következőt mondta, megint csak akkumulátorgyártás, megint csak Kína. Ugye a litiumot különböző helyeken bányászák a világon, de szerintem ez félrevinné most a mai beszélgetésünket, ez most nem érdekes, de finomítani kell a litiumot. A litium finomítás 80%-a, az akkumulátor cellakapacitás gyártásának 77%-a, és az akkumulátor alkatrészgyártás 60%-a ma kínai kézben van. Írja ezt a Bloomberg.
Ez így van. Azért írja, mert így van.
Ezért azt kifogásolni, hogy miért a kínaiakkal akarunk üzletet kötni, hát azt gondolom, hogy elég világos, hogy ők piacvezetők, és komoly lépés előnyre tettek szert más országok hasonló fejlesztéseket tervező, folytató mérnökeivel és cégeivel szemben. Még egy dolog, bocsánat,
igen. Azt hadd tegyem hozzá egyébként, hogy Kína mellett más nagyon fontos ázsiai partnerekkel dolgozunk együtt Magyarországon, tehát ahogy említetted, a Gödi és a Komáromi és Iváncsai üzemek két koreai befektető nevéhez kötődnek, aktivitásához kötődnek, a Samsungéhoz és az SK koncernhez. Emellett Japán is nagyon aktív, ezen a területen japán érdekességű cégek is vannak Magyarországon, tehát Európa 2017-16 előtt nem játszott ezen a pályán. Tehát minden, ami történik, az 5-6 éve történik Európában, és exponenciális sebességgel évente duplázódik az iparág. Tehát olyan sebességgel történik ez a fejlesztés, döntően ázsiai partnerek segítségével tud történni, mert ott vannak ennek előzményei, ami egészen kivételes.
Hát egy külön beszélgetés megérne, hogy Ázsia, Kína, Dél-Korea és Japán miért tett ekkora lépés előre szerde. Megint csak ez talán a debreceni gyárról elterelne a figyelmet. Viszont két dolgot még mindenképpen szeretnék szóba hozni. Ugye említetted, hogy az akkumulátor az egy energiatárolási forma. Különösen a megújuló energiák esetében fontos, hogy ha túl sok napenergiánk van, már pedig ez nyáron elő szokott fordulni, hogy a naperőműveink több áramot termelnek, mint amennyit közvetlenül abban az időszakban föl tudunk használni. A szélerőművek esetében is ez előfordul. Akkor a fölös energiát valahol el kell tárolnunk. Az én tudomásom szerint ennek két ma gyakori és gazdaságos formája van. Az egyik az úgynevezett szivattyús vízerőművekben történő energiatárolás, a másik pedig az akkumulátor.
Így van, ez a két fő tárolási lehetőségünk van, szivattyús tározós erőmű létesítéséről volt szó sokat Magyarországon, de talán vannak olyan hallgatóink, akik még visszaemlékeznek, hogy a Pilisben a prédikáló székre is volt, aki oda álmodott ilyen erőműveket, de hát nem biztos, hogy természetvédelmi szempontból egyébként ez egy jó megoldás, és hát Magyarországnak igazából nincsenek igazán jó adottságai a szivattyús tározós villamos energiatárolási megoldásokhoz. Körülöttünk tele vagyunk, magas hegyekkel, a Kárpát-medencében vagyunk, úgyhogy ez inkább hegyvidéki feladat.
Bezzeg az osztrákok viszont rendesen kiépítették ezt a kapacitást, majd erre érdemes egy kicsit visszatérnünk egy másik összefüggésben. Tehát akkor marad az akkumulátor. Az akkumulátoros energiatárolás az lehet akár családi megoldást, hogy egy családi itt háznak van. Az igényét elégítsek itt, mondjuk a családi ház tetejére szerelt nap erőművű panelek által megtermelt fölös energiát akár ott a házban le tudjuk tárolni egy akkumulátornál, vagy közösségi terekben is, ott nyilván nagyobb kapacitású, vagy több akkumulátorra van szükség ahhoz, hogy az energiát nem hosszú időre egyébként, ez is egy fontos szempont, de le tudjuk tárolni és föl tudjuk használni.
Abszolút, hát azért nagyon fontos, amit feszegetsz, mert az egész elektromobilitási átállásnak az a víziója, az a jövőképe, hogy a jövőben úgy közlekedjünk, hogy lényegében közvetlenül napenergia vagy szélenergia felhasználásával hajtsuk meg az gépjárműveinket. Ugye ez az ideális jövő. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz nagyon nagy mennyiségű megújuló energiatermelő kapacitást, naperőművet, szélerőművet adott esetben kell majd építenünk. Úgyhogy ennek a megoldása csak úgy lehetséges, ha ezt a tárolási kérdést kezeljük. Az ideális az lenne, hogyha persze nyáron legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló napenergiát tudnánk tudnánk eltenni télire, tehát szezonálisan is tudnánk tárolni. Itt megint eltereli a figyelmet, de azért folynak kísérletek arra, igen, hogy ezt ez hogy lehet csak majd
megcsinálni. Nem tart még ott a tudomány, nem tartanak még ott a mérnökök sehol a világon, hogy ezt a problémát, amit az imént említettél, hogy a nyári fölös energiánkat eltegyük karácsonyra, és akkor használjuk föl. Nagyon jó lenne, hogyha így lenne, nagyon jó lenne, hogyha megoldanák, de néhány biztató kísérlettől, mondjuk így laboratóriumi kísérlettől eltekintve ipari hasznosítású megoldásig nem jutott el senki a világon. Senki.
Így van, így van. Tehát marad a modern korszerű akkumulátor, ami napon belül vagy rövidebb távon, héten belül abszolút alkalmas, és ma már kipróbált működő eszköz arra, hogy ezt a tárolást, ezt el tudjuk végezni.
És van még egy harmadik elem, ez a tömegközlekedésnek a zöldítése. Tehát nem csak a személygépkocsikat akarjuk elektromos meghajtásúvá tenni, hanem a buszokat, vagy akár a kukásautókat. Ugye a magyar kormány hozott egy döntést, hogy 2030-ra a magyar buszparkot egészen pontosan a 20 ezer fölötti településeken tömegközlekedési célra használt buszokat elektromos meghajtású buszokra cserélik le. Ez egy komoly beruházás, de azokban is majd lítium-ionos akkumulátor kell, hogy egyáltalán kiguruljanak a garázsból. És Debrecenben egyébként azért érdekes Debrecen, mert Debrecenben pedig a kukásautóknak egy részét már átállították elektromos meghajtásúra. Magyar találmányt felhasználva egyébként.
Abszolút, de amit ehhez még nyugodtan hozzá lehet tenni, hogy Debrecenben már újra gyártanak buszt Magyarországon, mégpedig elektromos buszt, és az a bizonyos zöld busz program, amiről beszélsz, és amely kapcsán ezek az elektromos meghajtású buszok bekerülnek a magyar buszparkba, ez nem jövő idő, ezek már ma futnak. Tehát Debrecenben a helyben gyártott elektromos buszok már szolgálatban vannak. A Volánbusz ez év végére több mint 100 elektromos buszt fog üzemeltetni a szolgáltatási területén, és nagyon izgalmasok azok a kezdeti tapasztalatok, amely ezeknek a használatához kapcsolódik. Ugye az az óriási előnye ezeknek a járműveknek, hogy nagyon-nagyon alacsony a fenntartási költségük, és helyben zéró kibocsátással működnek, tehát a fenntartási költségeik azok nagyon kedvezőek.
Drágábbak ugyan, de a fenntartási költség jóval kisebb, az üzemeltetési költség pedig végképp kisebb, pláne, hogyha megújuló energiát használunk, és ennek következtében lényegében 8-10 éven belül ezek megtérülnek, tehát így sokkal van. Kifizetődőbb ezekbe ruházni, ugye említetted. Én is azt szoktam mondani, hogy aki átmond, mondjon B-t is. Az állítás, szeretnénk a közlekedést zöldíteni, mert hogy szeretnénk a kibocsátást csökkenteni. Kevesebb legyen a széndioxid kibocsátás, ezzel mindenki egyetért. Használjunk több nap- és szélenergiát. Magyarországon az elmúlt 5 évben, minden évben megduplázódott a naperőművi kapacitás. Megyünk tovább, használjunk még több napenergiát. Rendben van, de tudjuk, hogy ez szezonális, a fölösleget le kell tárolni. Hol tároljuk? Akkumulátorba. Nálam ilyen egyszerű a történet, abszolút. De nem mindenkinél ilyen egyszerű, és akkor itt azt gondolom, hogy ennek a beszélgetés résznek talán az lehet a záró mondata, hogy akkumulátorokra szükségünk lesz, ha itt gyártjuk Magyarországon, ha másutt Európában, de akkumulátorokat használni fogunk ahhoz, hogy a meglévő elért életszínvonalunkat, közlekedési szokásainkat fent tudjuk tartani.
Hát ez abszolút így van, és azt gondolom, arról se folyt eddig politikai vita, hogy szeretjük-e azokat a gépjárműveket, amelyeket ma itt a Magyarországon a Mercedes gyárt, meg az Audi állít elő, és a jövőben a BMW gyártani fog, azokat jó vagy nem jó, hogy Magyarországon állítják elő. Hiszen ez az elektromos akkumulátorgyártás Magyarországon, meg ennek az egész történetén azt gondolom, hogy a lehető legszorosabban összefonódik a vevőkkel. Ugye ezeknek az elektromos akkumulátoroknak a piacának a 90%-a az a járműiparba érkezik, a körülbelül a 10%-a pedig a hálózati energiatárolás, amit említettél, megújuló energiatárolás célra. És azt gondolom, hogy az a járműipari átalakulás, ami Európában zajlik, és ami területen Magyarország jelentős kapacitásokkal már ma is rendelkezik, hogy ezt megőrizzük, hogy ezt továbbfejlesszük, ahhoz kulcskérdés az, hogy ezekhez közel a kulcs alkatrészek gyártása is megtörténjen. Csak egy információ, egy elektromos jármű értékének körülbelül 30-40%-a az akkumulátor. Ahogy az belső égésű motornak a kulcskomponense az maga a motor, az elektromos járművekben ez a kulcs alkatrész az akkumulátor.
Jó, hogy ezt még egyszer szóba hoztad, mert ugye az Európai Bizottságnak a döntése a 2035-ös átállásra az nyilván a Magyarországon működő autógyártókra is, Mercedesre, Audira, mindenkire vonatkozik. Tehát a Magyarországon gyártott autókba is 2035-től lítium-ionos akkumulátort kell szerelni, és csak elektromos autót fogunk tudni vásárolni 12 év múlva.
Így van.
Ez egy adottság. És még egy dolog, amit csak egy a nemzetközi kitekintés ezzel lezárva, és csak egy inkább zárójeles megjegyzés, ugyanez a cég, ez a és akkor most már magyar, meg is érkezünk utána Magyarországra és Debrecenbe, ez a kínai cég, amit most sokan támadnak, Türingiában létesített egy kisebb, ugyan mint a debreceni, de létesített egy akkumulátorgyárat. Türingiáról azt érdemes tudni, hogy szociáldemokrata miniszterelnöke van, az energia és környezetvédelmi minisztere pedig zöld. Mind a ketten, tehát mind a szociáldemokrata miniszterelnök, mind pedig a zöld energia és környezetvédelmi miniszter nagy lelkesedéssel fogadta ennek a kínai gyárnak az érkezését Németországba, és ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy az, ami a németeknek jó, az nekünk vajon miért nem jó? Zárójelbe zárva. No, és akkor érkezzünk meg Magyarországra, és nézzük ezt az öt kérdést, amit én az elején felsoroltam. Kezdjük a vízzel, mert talán ez volt a legnagyobb, ez kapta a legnagyobb nyilvánosságot. No, az egyik állítás az úgy hangzott, hogy Debrecennek a teljes ivó vízkészletét fel fogják majd használni, akkor, amikor ez a gyár teljes kapacitással, ez az akkumulátorgyár teljes kapacitással működik. Hát utána jártam a dolognak, és beszereztem azokat az információkat, amik ebből a szempontból szerintem relevánsak. Nézzük csak, hogy egy 200 ezeres városról beszélünk, amint az imént említettem. A napi vízfogyasztása Debrecennek 38 ezer köbméter. Azt állítják, akik jobban tájékozottak talán, mint te vagy én, hogy legalább ennyit egyébként az akkumulátorgyár felhasznál naponta, 38 ezer vagy akár 40 ezer köbméter. Most ne vitatkozunk, fogadjuk el ezt az állítást. És lényegében a debreceneknek akkor nem lesz ivóvizük. Ivóvizet használ-e fel zömében az akkumulátorgyár?
Nem. Ipari folyamatokhoz, illetve hűtéshez használják a víznek a döntő részét. A vízfelhasználás 70-80% az hűtési célú folyamatokat szolgál, és ezt hallottuk a debreceni kollégáktól is. Hála Istennek szürke vízből is ki lehet szolgálni, ami lényegében ebben az esetben tisztított szennyvizet jelent. Aki valamennyire ismerős Debrecenben egyébként, az el tudja képzelni, hogy ugye maga a tervezett gyár az Debrecen déli részén lenne, a déli ipari parkban, és ott találjuk Debrecennek az ilyen közmű telep részét, a Tócó részt, oda érkezik meg a szennyvíz, ott van a szennyvíztelep, ott van a hulladéklerakó is, úgyhogy a szennyvíztelepre beérkező szennyvizet tisztítják majd meg, és ez fogja kiszolgálni a tervezett gyár vízfelhasználásának, még egyszer mondom, ipari vízfelhasználásának a 70-80%-át.
Ugye ezt a szennyvizet már most is 100%-ban megtisztítják, tehát ma is ez a 38 ezer köbméter tisztított szennyvíz rendelkezésre áll.
Igen.
Most ez, ugye szürke szennyvízként visszakerül egyébként a természetes víztestekbe. Most, ha jól értem, akkor annyi történik, hogy ennek a víznek egy jelentős részét, nem az egészét, de egy jelentős részét, még mielőtt visszaengednék a természetes víztestekbe, hűtésre fogják felhasználni az akkumulátorgyárban.
Így van.
Tehát ivóvíz bázist, a debrecenek ivóvízét, vezetékes ivóvizét, ez egyáltalán nem fenyegeti. De megnéztem, hogy jó, de még akkor hiányzik még mindig egy 20%. Hát azt valahonnan biztosítani kell. 30 ezer köbméter felszíni víz érkezik a keleti főcsatornán keresztül Debrecenbe. Tehát a hiányzó vizet, amit nem tisztított szennyvízből biztosítanak, az nyers vízből, de ez nem ivóvíz még, ez nem ivóvíz minőség, a keleti főcsatornán keresztül érkező nyers vízből lehet biztosítani. Tehát a debreceniek megnyugodhatnak, ugyanannyi víz és ugyanolyan minőségű víz fog folyni a csapból, és nyugodtan ihatják, mert semmiféle találkozás az akkumulátorgyárban hűtésre felhasznált tisztított szennyvízzel az ő ivóvízük semmilyen formában nem fog találkozni. És aztán megnéztem, hogy vajon, hogyha még ez sem lenne elég, akkor van-e még valami tartalék? Hát azt láttam, hogy a Debrecen vízbázisát, hogyha a szakemberek ugye mérik folyamatosan, azt mondják, hogy 75 ezer köbméter naponta a visszapótlódás. Ugye nagyon fontos, hogy a vízbázisból mindig annyi vizet vegyünk csak ki, amennyit a természet pótolni tud, mert akkor nem csinálunk rabógazdálkodást. Tehát ilyen értelemben még majdnem ugyanannyit föl tudna használni a város, hogyha bővülne a város, vagy nőne a vízigény, és természetes úton, módon még mindig visszapótlódna. Tehát bőven van tartalék, a debrecinek vízfogyasztását semmi nem fenyegeti, és ami a lényeg, amit mondtál, hogy a szürke szennyvízzel fogják a hűtési folyamatokat, vagy annak a nagy részét legalábbis biztosítani. A következő állítás, hogy na jó, de elszennyeződhet. Elszennyeződhet a gyártás során, az akkumulátor gyártása során ez a víz, ez elszennyeződhet. Még akkor is, hogyha ez szürke szennyvíz, azért az nem jó dolog, hogyha abba szennyezőanyag kerül. Kerülhet-e szennyezőanyag a hűtési folyamat során a hűtésre felhasznált szürke szennyvízbe?
Hát a hűtéshez felhasználtban nem nagyon kerülhet, mert az zárt rendszerben működik hőcserélőkkel, tehát ez nem igazán elképzelhető. Amit kezelni kell, természetesen, de ezt minden ipari üzemnél ugyanígy kell csinálni, hogy a technológiai vízfelhasználás, tehát ami esetleg a elektrolit gyártáshoz, a magához az akkumulátor gyártáshoz használt technológiai víz, azt összegyűjtik a telephelyen, és egy telephelyi tisztítóval megtisztítják, és úgy adják vissza a vízközmű rendszernek. Szerintem itt azt a kérdést érdemes föltenni, meg megnézni, és megvizsgálni a szakemberek segítségével. Én erről most már elkezdtem egyébként a beszélgetés konzultációt a magyar vízközmű szektor vezető kollégáival, hogy mi a tapasztalat a már működő akkumulátorgyárak esetén, tehát az ő technológiai vízük, annak a tisztítása, az onnan kikerülő vízminőség, az hogy néz ki. Első információk alapján én azt hallom a vízközműves szakemberektől, hogy az a tisztított víz, ami a technológiai víz kiérkezik ezekből a működő üzemekből, az nagyon nagy tisztaságú, tehát egy nagyon jó minőségű víz kerül ki a gyárakból. Tehát egyrészt a már működő és már létező magyarországi gyakorlat is megerősíti azt, hogy ez abszolút kezelhető a jelenlegi vízközműrendszerrel és a magyar szabályozás keretein belül. A másik megnyugtató fejlemény pedig az, amire te utaltál, hogy Németországban ugyanezt a technológiát a helyi környezetvédelmi szakemberek és szabályozás megfelelőnek ítélte. Én azt gondolom, hogy, és azért hagyd tegyem hozzá, hogy nem csak Németország fogad be ilyen gyárakat, te említetted, hogy 40 üzem van készülőben Európában, tehát a skandinávok, hát Svédország az egyik vezető olyan ország Európában, aki óriási erőfeszítéseket tesz, hogy nála egyébként saját fejlesztéssel akkumulátor cellagyártási kapacitás épüljön ki, de Franciaország, mindenki, ahol autót gyártanak, az olaszok, a franciák, a spanyolok. Hát borzasztóan szeretnék, hogy náluk ez a technológia megvalósuljon. Tehát én azt gondolom, hogy az a 21. századi Európai Unión belüli környezetvédelmi szabályozási rendszer, ami kialakult, az abszolút alkalmas arra, hogy ezt a mondjuk szennyvízkezelési problémát ezt kezelni tudja, de még egyszer mondom, ha nem megyünk ilyen messzire, csak megnézzük, hogy mit produkálnak a ma működő ilyen üzemek Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy ez egy abszolút kezelhető probléma.
Tehát a lényeg, egy mondatban összefoglalva, hogyha a technológiát betartjuk, a technológiai utasításokat, előírásokat betartjuk, akkor a víz szennyezése nem fordulhat elő. És ennek következtében a környezeti felszíni vizeinknek a szennyezése sem történhet meg. Egy kitérőt engedj meg. Gödön, ahol már ugye működik, ugye mondtad, hogy vannak példák, amikből lehet tanulni. Gödön, ahol már működik egyébként egy akkumulátorgyár, a Samsungé, tehát dél-koreai, ott szintén volt egy vita arról, hogy vajon szennyezi-e az akkumulátorgyár a talajvizet. Három helyen, három kútból vettek mintát, elvitték a laboratóriumban, megnézték, találtak is lítiumot egyébként a talajvízben. Ennek a mértéke, és mondom, ez egy laboratóriumi, civil szervezetek által kezdeményezett laboratóriumi vizsgálatról beszélünk. Nos, a lítium 0,00232 mg per liter. Kíváncsian megnéztem, hogy vajon a Magyarországon kapható ásványvizek tartalmaznak-e lítiumot. Nagy meglepetésemre azt láttam, hogy igen. A Balfi 0,2 mg per litert. Ha jól számolom, javíts ki, hogyha most matematikából gyenge lennék, de ez mintha százszorosa lenne. Annak, annak, amit egyébként Gödön a talajvízben találtak. Nem az ivóvízben, a talajvízben. A visegrádi 0,14% litiumot tartalmaz, a mohai 0,1-et, ez is még mindig az 50-szerese annak, amit ott a talajvízben találtak. Tehát a lítium a természetben is előfordul. A természetes vizeinkben is előfordul, és az ásvány vizeinkben is, amit fogyasztunk. És egészségre senki nem mondta, hogy ártalmasak, és előfordul. Tehát akkor, amikor valaki akár jó szándékúan is pánikot kelt, jó, hogy ezekkel az adatokkal azért tisztában van. A másik kitérő. Mindegyik akkumulátorgyárnál, hogy hú, micsoda irgalmatlan mennyiségű lesz a vízfelhasználás. Ugye a Debrecenről beszéltünk, a másik három, a Komáromi, a Gödi és az Iváncsai, az a Duna mellett van. Abszolút. Röpködnek az 1000 köbméterek, tehát 10 000 köbméter itt, 20 000 köbméter ott, naponta. Ennyi mondom, hát itt mind a három gyár a Duna mellett lesz. Vajon mennyi a Dunának a vízhozama? Ezt is megnéztem. Átlagos vízhozamnál, tehát nem magas, nem árvízi vízhozam, átlagos vízhozamnál több mint 2000 köbméter per szekundum. Tehát amit egy nap fölhasznál majd mondjuk, tegyük föl 10 000 köbmétert mondjuk a Komáromi gyár, az 5 másodperces vízhozama a Dunának. No, ezt is érdemes egyébként mérlegre tenni, akkor, amikor erről a harangokat jó néhányan etárgyban is egyébként félreverik. Nézzük a másik kérdést, energia. Én azt olvastam, hogy itt 1000 megawatt energiára lesz szükség ahhoz, hogy az a gyár teljes kapacitással működjön, ez két paksi blokknak a teljesítménye. Honnan lesz energia? Tönkre tesszük a saját energiaellátó rendszerünket. Ez a vád. Uh-huh. Mi az igazság?
Ott kezdeném, hogy tudomásom szerint a teljes debreceni ipari park rendszer, mert nem egy ipari park van Debrecenben, hanem több, és nem csak a akkumulátorgyár fog oda telepedni, hanem a BMW is. Tehát,
a kettő szoros összefüggésben hát, egymással.
Egyébként, amikor Debrecenről beszélünk, akkor én nem is kezdeném a akkumulátorgyárral a történetet, mert Debrecennek a sztoria az a BMW, és az a elektromobilitási ipari klaszter, ami Debrecenben fel fog épülni, és aminek a csodájára fognak járni Európából is, meg a világból is. Ezt most itt, ezen a helyen kimerem jelenteni.
Van nálam úgy, hogy írásba is adhatod akkor, ahogy
tényleg, én abszolút azt gondolom, hogy ez egy messzeföldön híres történet lesz, ami a Debrecenben felépül, mert a sztori valóban ott kezdődik, hogy a BMW eldöntötte, hogy Debrecenben építi fel azt a gyárát, ahol már csak és teljes mértékben elektromos járműveket fog gyártani 2024-25-től. Tehát a COVID alatt megtanultuk, hogy milyen nagy problémát tud okozni a logisztikai láncoknak a túl nagy hosszúsága, vagy így beszéltünk róla. Ugye ez lényegében azt jelenti, hogy rájött Európa is, meg más régiók is, hogyha mindent kiszerveznek Kínába, és ugye a hosszú szállítási útvonalakon keresztül kell ide eljussanak a dolgok, akkor az problémás lehet, megakaszthatja ezeket a folyamatokat.
Növeli a kockázatot és a költségeket.
Növeli a kockázatot, a költségeket, meg a leállásnak, meg az anyaghiánynak a költségeit. Na most attól, hogy most mondjam, csak rövidebbre csökkenteni a beszállítási láncot, mint hogy a déli Debrecen déli ipari területről az akkumulátort átviszik az északnyugati ipari parkba a BMW gyárhoz, és az beszerelik a BMW-be, meg átviszik Kecskemétre, meg egyébként Győrből az Audi által gyártott elektromotorokat, mert ez is zajlik Magyarországon, ugyancsak áthozzák és beépítik ezekbe a Magyarországon összeszerült üzemekben, nem tudok elképzelni. Tehát ez egy elképesztően pozitív sztori. Na bocsánat, zárója bezárva.
Ez egy fontos elem egyébként.
És ugye ez egy olyan sztori, ami azt jelenti, hogy azok az egyéb beszállítók, akik ezekhez a járművekhez más alkatrészeket gyártanak, a akkumulátor alumínium doboztól kezdve, a hűtőrendszeren keresztül, mindent, ami kell ezekhez az új típusú járművekhez, azok hát látják ezeket a fejleményeket, és ők is közel akarnak jönni. Tehát itt már most nem csak ázsiai befektetőkről beszélünk, mondjuk Debrecen esetében is, hanem európaiakról, német, francia, tengeren túli beszállítókról, Győr mellett amerikai cégek vannak, akik hűtőrendszereket gyártanak ehhez, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a magyar vállalkozásoknak milyen teret kell nyitni, és milyen tér nyílik. Ebben az egészben óriási az érdeklődés az egész történet iránt a magyar vállalkozói körben, és erre akár még, ha van idő, majd vissza is térhetünk. Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy a Debrecenben az akkumulátorgyár fog több áramot fogyasztani, hanem hogy a debreceni ipari park és ez a kialakuló ipari klaszter, ez hát a mostani becslések szerint, amit én hallottam, azt igényli, hogy kb. 800 megawattal több hálózati kapacitást kell kiépíteni a város köré, mint amennyivel jelenleg rendelkezik, és ennek része az akkumulátorgyár is. Na de hát, ahogy mondtam, egy jövőbeli iparágról beszélünk, tehát itt azért látni kell, hogy olyan szereplőkről van szó, akik azt igénylik, hogy hát ha lehet, akkor zöld energiához jussanak majd a jövőben, zöld hőenergiához, a fűtéshez, zöld villamos energiához, a saját energiaellátásukhoz. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a BMW ma már gőzerővel dolgozik azon, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy az ő tevékenysége hogyan válik majd klímasemlegessé mondjuk 10 év múlva, és ahhoz milyen zöld energetikai beszerzéseket és fejlesztéseket kell saját maga számára megcsinálni.
Bocsáss meg, ez jelenthet ugye naperőmű kapacitás bővítését, jelentheti a geotermikus energiának, energiatermelő kapacitásnak a bővítését, jelentheti egyébként a zöld hulladéknak, vagy biológiai hulladéknak a hasznosítását, ezeknek a különböző kombinációját. Tehát itt egy komoly energetikai fejlesztés is zajlik így majd, van. Ha jól értem, így aminek van. Egyébként van egy zöld lába, tehát ez már nem a fosszilis, hagyományos fosszilis energiafejlesztés, bár egyébként most már, hogyha ez gázüzemű lenne egyébként ez az új erőmű, azt most az Európai Bizottság ugye még az átmeneti időszakra 2050-ig a fenntarthatóságot szolgáló beruházásnak tekintette. Igen. Az új taxonómia rendelet szerint, de ez megint csak
igen,
messzire.
De a cégek nem tekintik annak. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a BMW majd megköveteli a CATL-től, a kínai akkumulátorgyártól, hogy ő is meg tudja mutatni, hogy ő zöld energiával működik, mert a beszállítóktól ezt előbb-utóbb ezek a nagy prémium gyártók meg fogják követelni, akkor már a gáz sem föltétlen fog ebbe a kategóriába esni. Tehát óriási, én azt gondolom, hogy ez a típusú igénye ezeknek a új vállalkozásoknak, ez a zöld energetikai iparág számára inkább egy lehetőség, mint egy kihívás. Tehát nagyon jelentős keresletet fog generálni az ő tevékenységük a megújuló energetiká számára, és hát azért említsük meg a nukleáris energiát is, hiszen az is karbonmentes, ha már a villamos energiatermelésről beszélünk. Ugye itthon mi még dolgozunk azon, hogy a meglévő atomerőművünket ugye valahogyan az időtartamát meghosszabbítsuk, illetve új erővet építsünk, de például Szlovákiában most kezdi el a működését új atomerőművi blokk. Nagyon erősek a határkeresztező összekötetéseink Szlovákiával. Tehát
tudunk importálni áramot.
Abszolút, abszolút. Mégpedig karbonmentes áramot. Még egy fejlemény, és azt gondolom, hogy ez egyébként Magyarország számára egy nagyon-nagyon fontos és vizsgálandó kérdés, hogy az Európai Bizottság egy héttel ezelőtt publikálta azt, hogy milyen elképzelése van az európai árampiacnak a fejlesztésére, átalakítására, és abban szerepel egy olyan javaslat, hogy jöjjön létre az a lehetőség, ami ma nem nagyon működik Európában, hogy a megújuló áramtermelők és fogyasztók határokon átívelő hosszú távú szerződéseket köthessenek egymással. Ez azt jelenti, hogyha Magyarország mondjuk az akkumulátoripar területén az európai piac részeként mondjuk az európai akkumulátor szükséglet 20%-át elő fogja állítani, akkor az energiaigénye, villamos energiaigénye kielégítésére köthessen akár hosszú távú szerződést az északi-tengeri szélparkokban előállított szélenergia felhasználására is, hiszen végül is egy közös piacon belül dolgozunk, és erre is legyen lehetősége. Tehát aki amellett érve, hogy hát Magyarországon nincs annyi hely, hogy annyi napelemet meg szélparkot létesítsünk, ami ezt mind ki tudná szolgálni, annak a figyelmébe ajánlanám ezt a javaslatot, és azt is, hogy mind a elektromobilitási átállás, mint az ehhez kapcsolódó akkumulátoripari képességek kiépítése, mint pedig a ehhez kapcsolódó zöld energiatermelés, az ma egy európai projekt, nem pedig egy szűken értelmezett magyar projekt.
Ez így van. Tehát plusz áramigény van, lesz az egész ipari park vonatkozásában, de ez technológiailag részben az európai árampiac átalakulása, részben a nálunk bekövetkező fejlesztések révén megoldható. Igen. Tehát ez áramellátási problémákat az ott élők számára nem eredményez. Na nézzük a levegő és a talaj szennyezését. Talán ez egyszerűbb, mert az előbb azt mondtad, hogy ez egy zárt technológia. Most, hogyha ez egy zárt technológia, laikusként és csak a nyelvtani szabályokból kiindulva, egy zárt technológia, ha betartják a technológia előírásokat, hogyha semmiféle baleset, ipari baleset nem történik, akkor a zárt technológiából levegőszennyezés és talajszennyezés meg végképp nem nagyon következhet legalábbis számomra, én így gondolom. Jogos a feltételezés?
Szerintem jogos a feltételezés, és a ha mindenképpen fontos, hogy ott van, tehát hogy ha jól működtetik ezeket a technológiákat. Itt azért egy dolgot mindenképp érdemes figyelembe venni, és én azt gondolom, hogy erre figyelmet kell fordítani. Tehát a korszerű akkumulátor gyártás az egy komoly vegyipari tevékenység. Ugye a hagyományos olmos akkumulátorról esett szó, abban körülbelül 4-5 anyag az, ami megtalálható, ólom, kénsav, kész, műanyagdoboz. Ezek a modern akkumulátorok, ezek 20-25 féle anyagot tartalmaznak, és állandó fejlesztés alatt vannak. Tehát olyan receptek alapján készítik ezeket, hogy egyre hatékonyabbak, egyre erősebbek, egyre megbízhatóbbak legyenek, hogy egyre messzebb tudják vinni azokat a járműveket, amiben őket beszerelik. És egy nagyon-nagyon gyorsan fejlődő technológiáról van szó. És ebben a technológiában használnak olyan anyagokat, mint egyébként a vegyiparban máshol is, amelyek illékonyak, tehát sok illékony szerves vegyületet használnak az elektrolitgyártásban. Vannak közöttük olyanok, amelyek robbanékonyak, van közöttük olyan, amelyeket, hogyha kiengednek a levegőben véletlenül, nem jól használják a filtereket, vagy nem szerelnek fel megfelelő filtereket, akkor a levegőbe kijutva, ha az eső kimosra őket, bekerülhetnek a talajvízbe. Egyébként Gödön ugye nem csak litiumot találtak a vízben, hanem úgynevezett MMP, ne akart, hogy kimondjam.
Szerintem ezt az árulját, tehát térjük vissza inkább akkor
Tehát oda kell figyelni, mindenképpen oda kell figyelni, és meg kell oldani azt, hogy ezeket a anyagokat, ezeknek a felhasználását kontrollált körülmények között végezik ezekbe az üzenemekbe, de így is történik. Ezzel foglalkozni kell, és erre megfelelő.
De az számomra mondjuk, ha Debrecen lennék, az lenne a legfontosabb, hogy igen, az a technológia, amit ide akarnak telepíteni, hogyha betartják a technológiai előírásokat, az megakadályozza, lehetetlenné teszi nem csak a víznek, hanem a talajnak és a levegőnek a szennyezését is.
Így
tehát
van,
nem jelent pontosan veszélyt rám, mert engem ez érdekel, hogyha én debreceni vagyok.
Így van, így van.
És ugye itt nem csak technológiáról beszélünk, hanem normákról. Vannak uniós normák, pontosan leírt szabályozott normák vannak, és az én legjobb tudomásom szerint a magyarországi normák az ilyen környezeti, az ipari tevékenység végzésére vonatkozó környezeti előírások sokkal szigorúbbak, mint az Európai Unió normái. Én is azt gondolom, hogy miután Magyarországon ezt említetted már, hogy nem ez lesz az első, nyugodtan tekinthetjük ezt egy vegyüzemnek, hát jó néhány vegyüzem és ipari üzem működik Magyarországon, ahol ugyanígy lehet kibocsátás, ugyanígy van technológiai előírás, és szükséges egy technológiai fegyelem. A magyar hatóságoknak eddig is az volt a dolga, ezután is az lesz, hogy ezeket a hatósági előírásokat, a normákat az üzemeltetés során, azokat betartsák, betartassák.
Hát abszolút így van, hát gondolhatunk arra, hogy hát nagyon jelentős vegyipara van Magyarországnak, ráadásul tapasztalatunk is van ezzel, tehát a Borsodkem, a Százhalombattai finomító, a Richter Gedeon, hát ezek mind olyan üzemek, amelyek hasonló jellegű tevékenységet végeznek, és nem, hála Istennek nem hallottunk, én azt gondolom a közelmúltban, meg a régmúltban sem olyan esetekről, amikor a probléma merült volna föl ilyen szempontból. Amit én mindenképpen megtennék a szakpolitika helyében, hogy egyszerűen azt a német szabályozási tapasztalatot, amit itt a erfurti gyár kapcsán ők végigjártak, végignéztek, azt alaposan megnézném, összehasonlítanám a magyar szabályozással, és ha még van mit szorítani rajta, akkor szorítani kell, abszolút.
A következő kérdés a munkahely. Tehát tulajdonképpen az állítás az, hogy ugyan jó, hát létrejön 9000 munkahely, de ez nem a magyaroké lesz, hanem majd ázsiai munkavállalók jönnek ide. Megnéztem a három megyének, Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyének, hogy hány álláskereső van ebben a három megyében. A néhány héttel ezelőtti adatok szerint 81 ezer ember keres munkát. A magyarországi álláskeresők egyharmada ebbe a három megyében él, tehát Borsod, Hajdú és Szabolcs. Meg lennék lepve, hogyha 81 ezer álláskeresőből ne lehetne megtalálni azt a néhány ezer embert, aki majd egyébként ott betonított, zömében egyébként betonított munkásként dolgozhat. Tehát én ezt nem érzem egy nagyon súlyos vádnak. Te hogy mit gondolsz erről?
Hát én ezt az egyik legcinikusabb ilyen érvnek tartom az egész ügy kapcsán, mert teljes mértékben azt gondolom, amit te, tehát nézzük meg a magyarországi autógyáraknak az eddigi történetét, és hogy az mit eredményezett Győrben, ahol megtelepedett egy Audi, mit változtatott Kecskemétnek az egész pozícióján az, hogy a Mercedes oda telepedett. Hát Debrecenben a BMW és hozzá kapcsolódva ezek az üzemek. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy ezeket a munkalehetőségeket ezek az üzemek oda hozzák, és te említetted a hazai munkavállalókat, de hát azért Debrecen, én azt gondolom, hogy ott a környező erdélyi, meg kárpátaljai, meg felvidéki munkaerőpiacra is hatással lehet, és én azt gondolom, hogy csak pozitív kisugárzása lehet ennek a fejleménynek. Meg hát ez egy nagyon cinikus dolog, amikor azt hallom, különösen mondjuk olyan, itt, ha most megengedhetek egy ilyen politikai jellegű megjegyzést, és pont azoktól a pártoktól, akik a migráció kapcsán ugye gyalázzák a kormányt is, amiatt, mert mondjuk az építkezési fázisban ázsiai munkavállalók is jönnek Magyarországra, és részt vesznek az építkezési munkában, akkor már hát ilyen elég, hát hogy is mondjam, csak csúnya megjegyzéseket tesznek erre a történetre vonatkozóan. Tehát itt sokkal több toleranciára lenne szükség, meg hosszú távon nyilvánvalóan magyar munkások lesznek, akik itt dolgoznak.
És akkor az ötödik kérdést már nem is hozom szóba, hiszen az elmúlt percekben elég világosan és egyértelműen ezt száfoltad, a ötödik kérdés mi szerint, hogy ez nem is hozna hasznot, nem éri meg. Jézus. Tehát mindaz, amit elmondtál, amiről beszéltünk, hogy mi zajlik a világban, mekkora verseny van, ez az átállás, ez mit jelent, és egy új ipari forradalomnak vagyunk tulajdonképpen a szemtanúi, és az a kérdés, hogy külső szemlélői leszünk-e, vagy szereplői. Tehát az nem kérdés, hogy ez a tevékenység, amikor autógyár, egy új autógyár települ ide, és egy modern technológiájú autókat fog gyártani, hogy az ne hozna hasznot, a gyártónak is természetesen, a városnak, iparűzési adóformájában, és Magyarországnak, és az ott dolgozóknak, az egyszerűen szerintem egy képtelen felvetés, úgyhogy ezzel szerintem ne is foglalkozzunk.
Hát, csak annyit azért mondanék, hogy ma már a magyar export 4%-át adja az akkumulátoripar. Egyébként 2021-ben 4 milliárd dollárnyi értékű árut exportált ez a szektor, 3 év alatt futott
akkor,
fel ide.
Ha az összes megépül, tehát a működőket is figyelembe véve, megépül a debreceni, megépül az iváncsai. Európában még válságos időkben is 10 millió új autót állítanak elő egy esztendőben. Ehhez nyilván 10 millió akkumulátorra lesz szükség. Ennek hány százalékát tudjuk majd itt Magyarországon előállítani?
De mostani tervek azt mutatják, hogy akár a 20%-át is.
Az európai akkumulátorpiacnak a 20%-át Magyarországról tudjuk kielégíteni. A többit pedig nyilván az a 40, másik 40 beruházás, amiről beszéltünk a beszélgetés elején, ott fogják. De hogy 10 millió akkumulátorra legalább, de lehet, hogy 14-re, hogyha mondjuk kijövünk a recesszióból, mert 14 milliós éves új autógyártás is volt már Európában, tehát 10 millió új lítium-ionos akkumulátorra egészen biztos, hogy szükség lesz évente Európában az új autókhoz.
Így van,
és akkor még a cseréket, meg a meghibásodás persze, utáni persze. Javításokat még nem is abszolút. Vettük sorra. No, elszaladt az idő, de azért egy rövid összefoglalót szeretnék mondani, mert mindabból, amit beszéltünk számomra, a következő. Egyrészt a te állításodból nekem az következett, hogy az a zöld fordulat, amit mindannyian fontosnak tartunk az európai gazdaságban, és amit az Európai Bizottság is támogat, az akkumulátoros áram tárolási technológia nélkül mai tudásunk szerint nem történhet meg.
Így van.
A második, hogy egy olyan zárt technológiáról beszélünk, a debreceni gyár és a többi gyár esetében is, ahol ha betartják a technológia előírásokat, és ezt a hatóságok szigorúan ellenőrizni fogják, akkor a víz, levegő, talaj szennyezése nem jelent veszélyt, kizárt.
Így van.
A harmadik, hogy a magyarországi szabályok szigorúbbak az Európai Unió szabályoknál, tehát még jobb esélyünk van arra, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, hogy a veszélyt, a kockázatot csökkenteni tudjuk, és azt gondolom, hogy a hatóságoknak is, ahogy mondtad, hiszen Magyarországon komoly vegyipar van, az a rutinja, az a tapasztalata megvan, hogy ezeket az ellenőrzéseket hogyan kell és hogyan lehet végrehajtani. A végére te is egy politikai megjegyzést is teszek én is egyet, mert ez az egész történet, amiről beszéltünk itt, és remélem, hogy minden részét sikerült elég alaposan kiveséznünk, az eszembe juttatott más hasonló történeteket. 21 évvel ezelőtt azt hallottuk, hogy 23 millió román érkezik majd Magyarországra, elveszi a munkahelyünket, a nyugdíjunkat, és az egészségügyi ellátásunk is ellehetetlenül. Nem volt igaz. 2 évvel ezelőtt a szociális törvény módosítása kapcsán azt hallhattuk, hogy 700 ezer ember esik ki majd a szociális ellátórendszerből a kormány és a parlament felelőtlen döntése következtében. Ez sem volt igaz. Egy fél évvel ezelőtt pedig azt hallottuk, hogy Magyarország összes erdejét kivágják, tarrávágások lesznek, Magyarország ennek következtében egy sivatag lesz. Látom, mosolyogsz.
Igen.
És ebből az a népi bölcsesség jutott eszembe, ezt a történetet és ez az akkumulátor történet is, amiről beszéltünk, és ennek a média visszhangja, meg az ellenzéki pártoknak a reagálása, azt a népi bölcsességet juttatta eszembe, hogy a hazugság már kétszer körbe szaladja a földet, amikor az igazság még csak a cipő fűzőjét köti. Kaderják Péternek köszönöm szépen, hogy velem volt, megosztotta velünk a gondolatait. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak és a nézőknek sok érdekes, és ezt az egész vitát helyretevő tényszerű adatokkal alátámasztó beszélgetést hallhattak, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet, viszonthallásra, viszontlátásra.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.